Erős Bánám Isten, úgy tanulom, mai napai két csodálatét olvasom testvéreknek. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálkot tett. Bárha vártam a tudat, és ő lehajolt hozzám. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Igen, Isten tiszteletünket kezdjük a 232-es számú énekünkkel. Énekként a 6. számú liturgiát énekeljük majd. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatosan cselekedett. Az Úr megmutatta váltságát a népek előtt, feltárta igazságát. Megemlékezett kegyelméről és hűségéről, látták a föld határai mind a mi Istenünk üdvösségét.
Amen. Urat dicsérni és éneket zengeni a Te nevednek, ó felséges! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal, testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Bűnbánattal vallom, mennyei Atyám, hogy hálaadás helyett gyakran nyílik szám panaszra, pedig tele van a világ és az egész életem atyai jóságod jeleivel. Adj nekem hálás szívet, hogy boldogan magasztaljam jóságodat az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Isten megkönnyörült rajtunk, mert úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, a földön pedig békesség és az emberekhez jó akarat. Mindenható Isten, vezess egyetértésre híveidet, hogy szeressük, amit parancsolsz, és kívánjuk, amit ígérsz, szívünk pedig annál találjon nyugalmat, akinél igazi örömök vannak, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Most pedig hallgassák meg a testvérek a mai napra, Húsvét után 4. vasárnapra, Kantáté vasárnapjára kiírt, oltár előtti felolvasul szánt igét, melyet megírva találunk a János apostol könyvében, annak 16. fejezetében, az 5-től a 15. versig a következőképpen. Az Úr igéjét János apostol könyvéből, 16. fejezetből az 5. verstől olvasom. Kezdettől fogva azért nem mondtam nektek, ezeket nektek, mert veletek voltam. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hova mégy. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn. Mi az igazság, és mi az ítélet? A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Ámen. Válaszul Isten igéje, Istenünk igéjére, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Ige hirdetésre készülve a 368-as számú éneket énekeljük.
Thank you.
pedig hallgassák meg a testvérek mai napra ige hirdetési alapigéül rendelt igét, melyet megírva találunk a Jakab levelében, annak első fejezetében, a 16-tól a 21. versig a következőképpen. Az Úr igéjét Jakab apostol leveléből, az első fejezetből a 16-tól a 21. versig olvasom. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim! Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és gonoszságot, és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Amen. Egy-egy ige hirdetésre készülve általában megijedek attól, hogyha egy rövid ige szakasztal találkozok. Mert hát mondjuk 2-3 szóból, vagy talán egy mondatból, mi az, amit az ember el tudna mondani, mi az, amit ki tudna kerekíteni. És meglepődtem én is most, hogy igazából egyetlen szó volt számomra, ami segített abban, hogy el tudjak indulni, és amire építettem mindent. És ez pedig a ne tévelyegjetek. És hát mi miatt tévelyeghet az ember? Csak azért, mert nincs a számára megfelelő útmutatás. Nincs előtte egy jó minta, egy jó kép. De honnan is kaphatna jó képet? Az állatok nagy része és az ember is utánozza az elődeit, és így sajátít el fontos dolgokat, hogy életben maradhasson, hogy megélhessen. Sok élőlény tanítja is az utódait. A tanítás minden esetben teljes jó szándékkal arra irányul, hogy az utód megélhessen, vagy minél jobban élhessen. Az emberek és az állatok egyaránt erre törekszenek. Az állatvilágban jellemző, hogy a jobb feltételek érdekében a fajtársakat igyekeznek megelőzni az egyedek, vagy ha kell, elpusztítani. Sajnos ez az embernél is gyakran előfordul. A versengést sokszor nem is kell tanítani. Ösztönösen ott van az élő lényekben ez az igyekezet. Szerezzek többet, jobbat, mint a többiek, hogy előrébb jussak. Ezekre a dolgokra természetesen rátalál minden élő lény. És általában a negatív dolgok, dolgokra sokkal fogékonyabbak az élőlények, de leginkább talán az emberek. A növényevő állatok egymással versengve keresik azokat a helyeket, ahol dúsabb táplálóbb a fű. A ragadozók közül az erősebbek elhagyják a gyengébbeket, míg ők maguk jól nem laknak annyira, hogy már nem tudnak a többiekkel foglalkozni. Képesek az utódaikat is elpusztítani, vagy felfalni, ha nincs elég táplálék az életben maradáshoz. Az emberek között is mennek hasonló versenyek, vagy van hasonló viselkedés. Az embernek is megvannak az ösztönei, szerezni, megelőzni, ha kell elvenni. Hogy ne a való életből vegyünk példát, a manapság készült tévésorozatokban milyen sok ármánykodással és spekulációval találkozunk. Mindig vannak az ilyen történetekben negatív és pozitív szereplők, mindig vannak, akik kihasználnak másokat, és vannak, akiket kihasználnak. Az óriási kavarások és bonyodalmak vannak végül, mindenki elnyeri a méltó jutalmát. A rosszak pórul járnak, a jók elnyerik a jó jutalmat. Az életben gyakran ez sajnos nem így van. És minél inkább a rosszat cselekvők nyerik a jó jutalmat egy társadalomban, annál többen kerülnek nehéz helyzetbe. Márpedig a mai minta, a mai példa sajnos sokszor ez. Ha csalunk, vagy hazudunk, esetleg lopunk, persze kellő ügyességgel, hogy minél kevesebben vegyék észre, akkor meggazdagszunk. Igazunk lehet másokkal szemben, még ha nem is igaz, amit mondunk. Megtévesztve megkaphatunk másokat, akár barátnak, akár párunknak. Mindent, amit megkívánunk, ügyeskedéssel megszerezhetünk. És ez sajnos igaz. Tudom, kissé lelombozó ez a kép, de ma ez a vonzó. Nem csak ma van ez így, hanem amióta az ember él a Földön. Akkor, amikor az ember ilyen módon hozza a döntéseket, csak a közeljövőre gondol. Nem számol azzal, hogy véget ér majd az élete, és el kell számolni először önmagával, hogy mit tett élete során, majd el kell számolnia Istennel, azzal kapcsolatban, hogy hány embert károsított meg, vagy mennyi problémát, szomorúságot okozott. Bár vannak emberek, akiket ez teljesen hidegen hagy, nem foglalkoznak másokkal, nem tudják átérezni mások szenvedését vagy fájdalmát. De ez olyan tévejgés, ami képes az egész világot beborítani. Most újra visszatérek kicsit az állatokhoz. Láttam már kacsát, amelyik halakat etetett. Vagy elefántot, amelyik kimentett egy gazellát az állatkerti vízesárokból. Leginkább mégis az emberekkel fordul elő, hogy az egyik segít a másikon. Akár annak árán is, hogy ő maga hátrányba kerül. Láttam hosszú távfutókat, akik felsegítették versenytársukat, aki annyira kimerült, hogy már képtelen volt futni. Ingbolyogva roskadt össze egy futónő, és négy kézláb próbált eljutni a célvonalig, de jött egy versenytársa, aki simán elfuthatott volna mellette, de megállt, talpra állította, és együtt tipegtek be a célba. Sokan emberségből segítenek a másikon, mert fáj nekik a másik szenvedése. Az orvosok példája talán jobb erre, akik hosszú éveken át tanulnak és dolgoznak, hogy azokon segítsenek, akik betegség vagy baleset miatt kerültek nehéz helyzetbe. Az orvoslás, gyógyítás tevékenysége sok esetben nem túl gusztusos dolog. Miféle helyeken kell sokszor egy nagy tudású, tanult, képzett, tisztelt orvosnak kutatnia, turkálnia, és szagokat elviselnie nap mint nap, akár évtizedeken keresztül. Mégis ezt teszi, mert tudja valahol mélyen, hogy neki ez a feladata, mert ő képes erre. Ott van benne a jó szándék, az emberek iránt, és biztosan a sikerélmény is, hogy elvégzett egy feladatot, amit csak nagyon kevesen tudtak volna elvégezni rajta kívül, és ezzel az elvégzett feladattal megmentette vagy jobbá tette egy embertársa életét. Az ilyen dolgok nagyon jók. Minden irányból pozitíva. Az ilyen indulatok mind előre segítik az embereket. Isten szemszögéből, az igazság szemszögéből nézve, mégis lehet ez is tévejgés. Attól, hogy egy versenyző mindig felsegíti az elesett versenytársát, vagy hogy egy orvos munkája során ezrek vagy milliók életét menti meg és javítja az életkörülményeiket, segít meghosszabbítani az emberi életeket, még nem jut az üdvösségre. Pedig ha valaki, akkor ők aztán tényleg nagyon sok jó dolgot cselekszenek. De érvényes ez szinte minden munkakörre. Nem feltétlenül csak a látványosabbakra, mint például a mentők, tűzoltók, rendőrök, katonák. Lehet végtelen sok jót cselekedni, asztalosként, burkolóként, mezőgazdászként, ügyvédként, vagy akár bármilyen szakképesítés nélkül. Bárki lehet nagyon jó ember, jó döntésekkel, jó indulattal, jó cselekedetekkel. Mégis lehet ez is tévejgés Isten országának tekintetében. Nem érdemes abban a tévejgésben lenni, hogyha minden kívánságomat kielégítem, akkor majd boldog leszek, de nem érdemes abban sem tévejegni, hogyha mindig jót cselekszek, akkor majd úgy nézhetek végig az életemen, hogy mindent jól csináltam, hogy jó ember vagyok. Mert bármennyire szép is, ez a valódi igazság, az teljesen más. Sokan kérdezhetik, hogy akkor mi az igazság? Az igazság az, amit igénk itt leír a 17. versben. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Ez az igazság. Az embernek semmilyen sincs, ami a sajátja lenne. Még az élete sem. Még a teste sem. A világ mégis így kezeli. Az én életem, az én testem, az enyém. És hát lehetne ez hasznosan sokáig filozofálni. Hiszen például az a miénk, amit mi létrehoztunk, vagy megkaptunk. Ha a földhöz ragadt példát hozzuk, az életünk és a testünk tekintetében. Hát hogyan állíthattuk volna elő bármelyiket a kettő közül? Semmi lehetőségünk rá. A szüleinket mondhatnánk, hogy életet adtak nekünk. Megszültek, tápláltak, felneveltek. Ha valakié, akkor a szüleinké vagyunk. Kinek mondták a szülei? Vagy adták írásba hivatalos dokumentum formájában, hogy gyermekem, ezennel saját magadnak adományozlak téged, életedet és testedet ellenszolgáltatás nélkül. Kaptunk ilyet? Én nem kaptam. Akkor észszerűség tekintetében még az édesanyám rendelkezik az életemmel és a testemmel. Nem? Nem. Ez is egy tévejgés. A szüleimnek sem volt hatalmuk afelett, hogy életet kapja. Azt, hogy megfogadjak vagy megszülessek, megakadályozhatták volna. De hogy biztosan én fogadjak és szülessek meg, arra semmi ráhatásuk nem volt. El is akadtam a szülőcsatornában, császármesterissel segítettek a világra. Egy orvos segített. Ha ő nem végzi el ezt a feladatot, édesanyámmal mindketten meghalunk. Bizony, milyen jó, hogy még ha némelyek talán tévelyekbe is, de teszik a feladatukat. Hála ezért Istennek. De az egész eddig felsorolt dolog, az egész élet nem sokat ér, mert hamar elmúlik, hamar véget ér, és ehhez nem kell feltétlenül megöregedni. Van, akinek nem tart addig az élete. Van, aki a kelleténél hamarabb előre megy, baleset vagy betegség miatt. Hány embernek kell a szomorúságból szenvedni, hosszú időn keresztül? Mert van, amin orvos sem tud segíteni. És van, akinek élete nagy része szenvedés kell, hogy legyen. Betegség vagy szomorúság miatt, vagy esetleg szenved valaki, mert fogva tartják és kihasználják. Az ilyen embernek szenvedés kell, hogy kitöltse az életét? Hát ez is egy tévejgés. És tévejgés az is, ha az ember ebbe belegabajodik. Sokan mondják, ha igazság lenne, akkor nem lennének ilyen betegek, és nem lenne ennyi szenvedés. E világ szerint ez teljesen jogos, de az Isten nem csupán ezt a látható és tapinthatót adta elénk. Az érzelmeink talán néha többet beszélnek a nem látható világról. A szomorúságunk, a vidámságunk, az emberségességünk vagy a szeretetünk. Ahogyan az írásban olvassuk, mindenünk hasonló az Istenéhez, hasonló az életünk, a testünk, a szeretetünk, csak az övé mindenben jobb, mint a miénk. Jobban éli az életét, a teste is jobb, mert nem múlandó, mint ahogyan a szeretete sem múlandó. Ő nem is tévelyeg. Jobb példát ad elénk, mint amit mi kitaláltunk. Ő ugyan kiszorított minket a gondtalan örök életből, mert nem hittünk neki. Nem ragaszkodtunk hozzá és ahhoz, amit mondott, hogy ne akarjuk mi tudni magunktól, mi jó és mi rossz. Ő következetesen járt el, mert ami törvény és szabály, az szerint kell élni. Mégsem hagyott teljesen magunkra. A teremtett világunk értelmes vizsgálata révén is rátalálhatunk, ahogyan sok tudós is arra a következtetésre jutott, hogy bizony léteznie kell. De hát nem kell tudósnak lenni ahhoz, hogy felfedezzük őt, hiszen ha az igét vizsgálnák az emberek, esélyt ad annak, hogy igazat mond, és kísérletképpen megszólítanák, akkor valószínű meglepődnének. De az emberek nem teszik. Nehogy még rabul ejtse őket, mert akkor sok dologról le kellene mondaniuk. Akkor sokat veszíthetnének. Pedig hát az életüket nyerhetnék. Hiszen ha az Isten igazságát befogadjuk, aki nem más, mint Jézus Krisztus, akkor ezen keresztül újjászül bennünket, az ő akarata szerint. Itt, ahogyan olvashatjuk a 18. versben. Az ő akarata szült minket, az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Az övéi vagyunk, és ebben nincs tévejgés. Ez az igazság. Ő az igazság igéjét adta, aki nem más, mint Jézus Krisztus, aki önmagát adta és szenvedett. El is ítéltetett, gyalázatot szenvedett, kínzást, az Istentől való elszakadást és halált. Jézus beszédén, tanításán és elvégzett munkáján keresztül adott nekünk örök életet. Mert ahogyan Jézus feltámadt, úgy mi is életet kaptunk. Csak nézzük végig. Tudom, hosszadalmasnak és bonyolultnak tűnik, pedig pofon egyszerű. Én az ember, tökéletlen vagyok. Olyat teszek, amiért el kell vesznem, meg kell halnom. Hiszen látható a világon, hogy hová tart. Erre, aki már eleve életet adott nekem, az élő Isten elmondja, mit tegyek, hogy mégis elkerülhessem a pusztulást, megadja a legtisztább szabályt. Majd mivel ez kevés ahhoz, hogy megmeneküljek, még el is jön ebbe a világba. Szomorkodik és szenved az értetlenségem miatt, és még át is vállalja a halálbüntetést helyettem. És ezt kiterjeszti az egész emberiségre. És ez az igazság igéje. És ha a sok ember között én nem hiszek, és nem fogadom el őt, amikor rám talált, akkor én ma nem egy 4 gyermekes családapa vagyok, és nem vagyok egy engem is védelmező közösség aktív tagja, hanem tévejgek valahol, ahol próbálom mantrázva elhitetni magammal, hogy igen, bármit elérhetek, bármit megszerezhetek, bármi lehetséges. Nem lettem én kiváló és tökéletes, mint ahogyan itt senki sem. Most is megérem a pénzemet, de tekinthetek arra, aki felhívja a figyelmemet, hogy ne tévejegjek, és ad elém jó mintát, valódi bölcsességet, ami ezt a földi életet is könnyebbé teszi, és az örök életbe mutat. És itt szeretném felolvasni a 19. verstől az ige szakasz végéig. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim! Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott ígét, amely meg tudja tartani lelketeket. És ez a belénk oltott ige nem más, mint az Isten szent lelke, ahogyan az oltár előtt felolvasott igében is olvashattam. És az Úr ezzel táplál, ezzel indít el, ezzel táplál, és ezzel ad nekünk örök életet. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, igédet, köszönjük szeretetedet, és köszönjük, hogy Te nem hagysz el bennünket, bár bűneink ellenére kitaszítottál bennünket az örök életből, de újra elénk adtad, és lehetőséget adtál számunkra. Nem kell elvesznünk, hanem ragaszkodhatunk hozzád. Elfogadhatjuk mindazt, amit Te kínálsz. Kérünk, segíts bennünket ebben. Ámen. A hirdetés előtt a 203-as, Eke énekeskönyv 203-as énekének az első két versszakát énekeljük. hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmakat. 5-én, kedden 18 órától női kör lesz, melynek témája a lélek gyümölcse és a szívesség. Csütörtökön 18 órától bibliaóra lesz, útmutató napi igéi témájával. 8-án pénteken 17 órától ifjúsági óra. 10-én vasárnap 8 óra 30-tól lesz az utolsó konfirmációs óra, és konfirmáció pedig a pünköstkor lesz majd. Vasárnap 10 órától pedig Isten tisztelet lesz, születésnapos köszöntéssel és úrvacsorával. Következő szombaton lesz a Találkozó veled egyházkerületi missziói nap Nyíregyházán, melynek mottója, mert csodákat tett. Részleteket a plakáton találunk, kérjük a testvéreket, Isten tisztelet után jelezzék részvételi szándékukat, és hogyha süteménnyel hozzá tudnak járulni a csendes naphoz. A gyülekezeti hétvégénket május 15-től 17-ig tartjuk, Pilis Csabán, Deák László és Herkel János kispesti lelkész és felügyelő szolgálatával. A hétvége témája kihívás, küldetés. A részvétel díja felnőtteknek 23 000 forint, gyermekeknek 11.500 forint, akinek esetleg szüksége van támogatásra, azt kérjük, hogy jelezze. Hogyha esetleg még van, aki szeretne jelentkezni, azt kérjük, hogy Isten, most Isten tisztelet után jelezze. A részvételi díjat átutalással is lehet majd fizetni a Philadelphia Evangélikus Egyházközség számlaszámára, amit a bulletinon megtalálhatunk. A közleménybe írjuk be a résztvevő nevét, plusz azt, hogy gyülekezeti hétvége. Az utazás az vonattal történik majd. Május 17-én templomainkban nem tartunk Isten tiszteletet, de a Pilis Csabai alkalomnak a záró Isten tiszteleti alkalmát közvetítjük. Az Isten tiszteleti felvételek a philadelphia.lutheran.hu oldalon megtalálhatóak. Ha esetleg nem működik a honlap, a nyíltelepi Isten tisztelet közvetítése élőben akkor is elérhető. A bulletinon meg lehet találni az ehhez tartozó honlapot. Bátran szóljunk, ha lelki pásztori beszélgetésre vagy látogatásra van szükségünk. Kisvárdai csendes nap június 6-án lesz Győri János Sámuel és a Hermons együttes szolgálatával. A témája a napnak, íme újjá teremtek mindent. Ismét lehet rendelkezni az adó 1+1%-áról, a Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma 0035. A gyülekezetünket a Philadelphia Alapítvány megjelölésével lehet támogatni, melynek adószámát szintén a bulletinon megtalálhatjuk. Az alapítvány esetében minden évben kell nyilatkozni. Most pedig anyák napja alkalmából kérjük, fogadják a ifjúság köszöntését, a gyerekek köszöntését a testvérek.
Erős várom Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a testvéreket, a gyermekekkel. Készültünk egy anyák napi köszöntéssel. Az édesanyákat, a nagymamákat, keresztmamákat, lelki anyukákat, mindenkit nagyon nagy szeretettel szeretnénk köszönteni. Fogadják szeretettel!
Thank you.
számítottak a kedves testvérek, hogy hozunk valamit, és azt csak el kell fogadni. Hát az édesanyák nem ehhez vannak szokva, ugye, hanem ahhoz, hogy kapnak feladatokat, hogy jön a gyerek, és akkor anya, mama, ezt csináld, azt csináld, mert erre van szükség. Hát mi most egy ilyen köszöntéssel készültünk, hogy hoztunk feladatokat a kedves testvéreknek, mégpedig bibliai édesanyáknak a történetét szeretnénk feleleveníteni, és egy találós kérdésben fogalmazunk meg egy-egy édesanyának a történetét nagyon röviden. A gyerekek felolvassák a találós kérdést, aztán pedig kíváncsian várjuk, hogy a testvérek rájönnek-e arra, hogy vajon melyik bibliai édesanyáról van szó. Nem kell jelentkezni, bekiabálásos módszerrel lehet válaszolni. Na szóval, tehát akkor halljuk az első kérdést, és kíváncsiak vagyunk a testvérektől a válaszra.
Minden élő anyja, ezt jelenti a neve, a férjétől kapta, mert ő nevezte el.
Éva.
Nagyon ügyes. Oké, szuper. Minden élő anyja férjétől kapta a nevet, ő nevezte el, ezt jelenti a neve. Jöhet a második.
Férje kapott ígéretet az Úrtól, és hitt neki. Aztán teltek az évek, és nem történt semmi. 90 évesen szülhette meg az ígéret gyermekét, aki nevében hordozza édesanyja nevetését.
Sára.
Így van. Ugye az, hogy nevetés, az hogy mondják névben? Hogy hívják a gyereknek gyereket? Izsák. Így van, ugye Izsák azt jelenti, hogy nevetés, úgyhogy az anyukája emlékezhetett rá folyamatosan, hogy bizony ő nevetett, mert ott már 90 évesen, 89, nem nagyon hitte el, hogy ő édesanyja lehet, de hát Istennek semmi sem lehetetlen. Na akkor, jönni fog a harmadik.
Veszélyes korban élt, ez az édesanyja készített egy kosarat, és kisfiát.
Na, vajon ki lehet az az édesanyja, aki veszélyes korban mentette a gyermekét? Mózes anyja. Tudja valaki, hogy mi volt a neve? Azaz, Jókebed. Azt kevésbé ismerjük, mert nem ott van leírva, ahol ez a történet, hogy hogy menti a Mózes kosárban a gyermeket. Na, jöhet a negyedik.
Ez az asszony nagyon vágyott gyermekre, de már több volt és bánatos. Sírt, imádkozott, és ezt mondta. Ha fiút ad az Úr, neki felajánlom.
Na hát ez a bánatos meddő anyuka, aki Istenhez ment a fájdalmával, felajánlásával, Anna volt, és ki volt a gyermek, akit kapott? Sámuel. És mit jelentett Sámuel neve? Az Úr meghallgatott, és ugye az Isten szolgálatára tudta ezt a gyermeket felajánlani. Na, jöhet az ötös.
A méhében két gyermek növekedett. Egyszerre aztán megszülettek, és ő az egyiket férje, a másikat szerette.
Na, ki volt ez?
Rebeka.
Rebeka, ugye a méhében a két gyermek, az ikrek voltak, és aztán elég sok bonyodalom támadt abból, hogy az édesapa az egyiket szerette, az édesanyja a másikat. Hogy hívták ezt a két gyereket?
Jákob
és Ézsau. Melyiket szerette Rebeka?
Jákobot.
Igen, ugye ő volt a csaló. Hatos.
Isten megváltót küldött a világra egy fiatal lányt választott anyaságra.
Na, Mária, így van. Ugye ez a fiatal lány egészen különleges helyzetbe került, most azért egy kicsit, hogy megkérdeztem Hangát, hogy hanyadikos, hát elsős, most ahhoz képest kiáll olvasni. Jó, ez nem olyan lehetetlen helyzet, mint Máriának, hogy gyermeke szülessen, de most kicsit Hanga is átérzi azt, hogy milyen az, amikor, hát nem könnyű beállni, de engedelmeskedünk. Na szóval tehát Mária volt ez az édesanyja. Hetes?
Ez az asszony elvesztette a férjét, majd a fiát is, de szembe jött Jézus, és neki engedelmeskedett halál is.
Na, ki volt ez az anyuka? Azaz, Naini ifjúnak az édesanyja, hol találkozott vele Jézus? Melyik úton? Amikor hova mentek? Temetésre. Vitték a temetésre a fiatalembert. Az anyukája, aki özvegyasszony volt, az egyetlen fiát ment temetni, és szembe jött vele Jézus, és mit támadt akkor, amikor szembe jött Jézus? Élet.
élet, hiszen Jézusnál van az élet. 8.
Ennek az anyának nem tudjuk a nevét, de azt igen, hogy küzdött a lányáért. Jézushoz ment, bár idegen néphez tartozott, alázattal és kitartóan kiáltozott.
Na ki volt ez az alázatos? Pogányasszony, hova valósi volt? Kánaáni, igen. Ugye Jézus először azt mondta neki, hogy nem küldette máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz, és aztán, amikor mondta, hogy de hát, meg hogy a kutyák is esznek a morzsákból, tehát egy nagyon nagy alázat és hit volt ebben az asszonyban, küzdött a gyermekéért. 9.
Az Úr tanítványai között ott volt két fiam, de ő a mennyben is kiemelt helyet kért számunkra.
Na, az egy másik anyuka, ő is küzdött a gyerekeiért. Zebedeus fiainak az anyja. Ki volt az a két fiú? Jakab és János, akik ott voltak a tanítványok között. Anyuka meg úgy gondolkodott, hogy legyen a mennyországban kiemelt helyük. Hát azért a mennyországban nem kell protekció, oda elég bejutni. De nyilván a szeretet vezérelte, csak hát ezt meg kellett tanulnia. És az utolsó, a 10.
Az apostol írja, kémutáltás nélkülünk itt, ez az, ami benned van. Micsoda áldás, hogy ezt a példát láthattad családodban korábban.
Na, ki lehet ez az anyuka? Azaz, Timóteusnak az édesanyja és a nagymamája, hogy hívták az anyukáját? Lois, és hogy hívták a nagymamát? Euniké. És ugye azt mondja, mi nem ismerjük se a Lois, se az Eunikét, mi ismerjük Timóteust a Bibliából, de van egy ilyen mondat a Pálnak, hogy milyen nagy áldás, hogy benned ott van az a képmutatás nélküli hit, ami már megvolt az anyukádban is, meg a nagymamádban is. Na, milyen széles ez a perspektíva? Nyilván lehetett volna több édesanyát kiemelni a Bibliából, mi most ezeket emeltük ki, azért most a felnőtteknek hadd mondjam, milyen szerteágazó az anyai hivatás. Mennyi minden helyzetbe belekerül egy édesanya, mennyi mindenben helyt kell állnia, vannak időnként bukásai az édesanyáknak is, de milyen jó az, hogy Istentől kaptak egy csodálatos feladatot, hogy szolgálhatnak a rájuk bízott életekért. Na és akkor most készültünk egy igéslappal, azt a gyerekek mindjárt oda viszik a testvéreknek. Tehetitek. A szabály az, hogy minden hölgy kap egy igéslapot, és egyet mindenki, bocsánat, ahol családtagoknak esetleg több gyermek érintett, de azt szeretnénk, hogy minden jelenlévő hölgy egy igéslappal térjen haza, és aztán gyertek majd ide mellém még vissza, egy pár percre. Mindenkinek jutott? Oké. Na most milyen ige szerepel ezen az igéslapon? Az egyik anyukához köthető igét választottam ki, ahhoz az anyukához, akiről a találós kérdések között is szó volt. Sámuel első könyvének első fejezetének a legvégén olvassuk ezt a mondatot. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette a kérésemet, amivel hozzá folyamodtam. Ezért most én is kérésemnek megfelelően felajánlom őt az Úrnak. Legyen egész életére az Úrnak ajánlva. És ott imádták az Urat. Na, melyik anyukáról van itt szó? Annáról. Így van. Ami üzenetet én ebből szeretnék a jelenlévő hölgyeknek a szívére helyezni. Azoknak is, akik édesanyaként, nagymamaként benne állnak a szolgálatban, és azoknak is, akik még előtte vannak, vagy azoknak is, akik lelki értelemben kaptak ilyen feladatot, hogy az első és legfontosabb azokért a gyermekekért, akik ránk vannak bízva, nekünk imádkozni kell. Ez feladatunk. Már azelőtt is, mielőtt megkapjuk őket, de amikor megkaptuk, akkor meg különösen is. Mi vagyunk a felelősek értük is, mint gyülekezet, nekünk kötelességünk imádságban hordozni őket, ahogyan Anna is tette azzal a gyermekkel, akit igazából nem is lehetett biztos benne, hogy megkap az Úrtól, ő csak oda tette a kérését az Úr elé. Tehát imádkozni a gyermekekért, akik ránk vannak bízva. Aztán a másik, felajánlani őt az Úrnak. Nagyon fontos. A gyereket senki nem önmagának kapja, és önmagának tartja meg. Úgy kapja mindenki a gyermeket, akár édesanyaként, akár mondjuk egy gyülekezetben a gyerekeket, hogy ránk vannak bízva, felelősségünk van, és aztán engednünk kell őket, hogy a helyükön legyenek az életben, most a mindennapi életben is, de az Úrral való kapcsolatukban is. Ne akarjuk magunkhoz kötni, vagy ne a mi igényeink kiszolgálása miatt neveljük őket, hogy majd nekünk ezzel hogy lesz jó, hanem az, hogy igazából én kaptam ezeket a gyermekeket, meg a gyermekeket, akiket kaptunk, és azért, hogy az Úr szolgálatára tudjuk őket felajánlani. És aztán a harmadik dolog, hogyha mindezt meg tudjuk élni, akkor mi lesz ennek a következménye? Hogy imádjuk együtt az Urat, hogy dicsőítjük az Istent, hogy az jön be, nem az, hogy most nekem milyen hiányaim vannak, vagy milyen feladataim vannak, vagy milyen vesztesség, vagy nem tudom én, hanem az, hogy mindenért hálát adhatok az Istennek, hiszen az Isten fantasztikusan cselekedett. Úgyhogy ezzel az üzenettel szeretnénk köszönteni a jelenlévő asszonytestvéreket, és a végén pedig egy imádsággal az Úr elé vinni minden édesanyát, nagymamát, keresztmamát, lelkianyát, mindenkit. És akkor így imádkozzunk.
Hozzád szánfogászom minden este reggel, gyermek imádságom, Úr Jézus, fogadd el. Tárd ki áldó kezed édesanyám felett, segíts nekem is, hogy engedelmes legyek. Amen.
Szóval Isten éltessen mindenkit. A kijáratnál majd, köszönöm szépen, a kijáratnál majd egy cukorkát, azért nem csak a hölgyeknek fogunk adni, hanem a jelenlévő férfiaknak is, hogy ne érezzék rosszul magukat, vagy mellőzöttnek, hiszen az édesanyák az édesapákkal együtt, illetve a családokban, a gyülekezetekben a hölgyek és a férfiak együtt kell, hogy a helyükön legyenek és szolgáljanak. És akkor most a záró imádságra készülve énekeljük a 318-as ének első versét.
Magasztalunk téged, mennyei atyánk és örök Istenünk, hogy csodát tettél velünk. Köszönjük, Urunk, hogy Istenünké lettél. Kérünk, hogy vigyázz ránk és segíts bennünket abban, hogy hozzád ragaszkodjunk. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy eljöttél és tanítottál. Türelmes voltál és meghaltál értünk. És feltámadtál, és mi láthatjuk azt, Urunk, láthattuk azt, hogy mi is feltámadhatunk, és örök életünk lehet. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy a Szent Lelket küldted hozzánk, aki megtisztít bennünket, és megtanít minden bölcsességre. Köszönjük, hogy hitet adtál nekünk. Kérünk azt, hogy ne csak imádsággal, hanem énekkel is tudjunk dicsőíteni téged, és hallják meg a körülöttünk lévők. Kérünk, hogy vigyázz mindazokra, akik mellettünk vannak, akik bármilyen nyomorúságban, gyászban, betegségben vannak, kórházi ellátásban vannak. Kérünk, vigyázz szeretteinkre és barátainkra, munkatársainkra, szomszédainkra, Te vigyázz, Urunk, a családokra, hogy megerősödjenek, és így felépülhessen az egész nemzet. Te adj, Urunk, lehetőséget arra, hogy a generációk is együtt tudjanak élni, és hadd tudjon az idősebb tanítani, és a fiatalabb pedig legyen kész a tanulásra. És te vigyázz, Urunk, az édesanyákra és nagymamákra, azokra, akik megszültek bennünket és felneveltek. Kérünk, hogy te vigyázz gyülekezetünkre is, és mindazokra a szolgálatokra, amik folynak a gyülekezetben, amik azon dolgoznak, hogy a te ígédet hirdessék. Te vigyázz, Uram, azokra a fiatalokra, akik a gyülekezetben vannak. Te adj nekik jó tanítást, adj eléjük, Urunk, jó mintát. És te vigyázz minden gyülekezeti tagra is, mindazokra, akik már régóta tagjai a gyülekezetnek, és mindazokra, akik újonnan érkeznek. Vigyázz, Uram, mindazokra a szolgálatokra, amik technikai szolgálatok, amiket talán nem is látunk, de azért folynak, hogy a te igéd mindenhová eljuthasson. Te vigyázz, Uram, a szolgálókra, akik kántorként, liturgusként, vagy bármiféle gyermekmunkásként, vagy akár fizikai dolgozóként szolgálnak a gyülekezetben. Add, Urunk, hogy az előttünk álló alkalmak mind a te neved dicsérhessék, és láthassák meg, Uram, az emberek rajtunk keresztül is, hogy te élsz, és hogy vársz minden embert. Vigyázz, kérünk, egyházunk vezetőire is, add, hogy jó döntéseket hozzanak, és valóban a te tőled kapott igével, a beléjük oltott igével igyekezzenek legjobb tudásuk szerint elvégezni feladatukat. Kérünk, vigyázzunk a világra és a világ vezetőire, add, hogy eljuthassanak, Uram, ők is a te bölcsességedhez, és hadd ragaszkodhassanak mindannyian a tőled kapott útmutatáshoz. Vigyázzunk mindazokra, akik a világban szenvednek bármi miatt, felsorolni sem lehet mindazt, ami nyomorúságot okoz. Segítsünk, hogy a háborgó felek is megbékülhessenek, és te add, Uram, így a te szeretetedet mindannyiunk szívébe, hogy tudjuk egymást szeretni. És kérünk, hogy legyél velünk, amikor a te tanításod szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket dicsértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Folytassuk megkezdett énekünket.
Thank you.
áldott bocsánatot kívánok a testvéreknek, az édesanyjának pedig boldog nap anyák napján. Erős várom Istenem!